Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Hagyományteremtő szándékkal első alkalommal rendezte meg a Space Summitot a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. Az űrkutatási konferencia házigazdája Kapu Tibor a Hunor program űrhajósa volt, de az eseményen részt vett Farkas Bertalan is, Csárd Simonyi pedig videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket. Tatár téma összefoglalója.
A magyar kutatók és mérnökök évtizedek óta segítik az űrkutatást. Farkas Bertalan és most már Kapu Tibor személyében két magyar űrhajósunk is van, de technológiában is ott vannak a magyarok, például műholdakkal, sorolta az eddigi eredményeket a Hunren Magyar Kutatási Hálózat elnöke. A legfőbb törekvés pedig az, hogy Magyarország felkerüljön a világ űrtérképére, tette hozzá Gulyás Balázs.
Az űrkutatás és űrgazdaság nemzetközi és hazai jelentőségének ugrásszerű növekedése nyomán és az eddigi eredményekre támaszkodva azonban eljött az idő, hogy egyesítsük a kutatóhálózatunkon belüli és az egyetemi szférában azon kívüli erőket. A mostani konferencia éppen ezért nem csupán szakmai találkozó, hanem stratégiai mérföldkő is. Elindítjuk a Hunren átfogó űrkutatási programját. Célunk egyértelmű, a Hunrent a nemzetközi űrkutatási és űripari értéklánc megkerülhetetlen szereplőjévé tenni.
A Space Summiton a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója hangsúlyozta, az űrkutatás eredményeit a Földön hasznosítjuk. Jakab Roland egy gyakran feltett kérdésre is megadta a választ.
Miért prioritás az űrkutatás egy ekkora ország számára? A Hunren válasza egyértelmű. Az űr ma már nem csupán a csillagászatra korlátozódik, hanem a világgazdaság egyik leggyorsabban növekvő pályája. Az OECD adatai szerint minden űrkutatásba fektetett 1 euró átlagosan 6-7 euró gazdasági megtérülést hoz. Ez tehát nem költség, hanem az egyik legmagasabb hozamú befektetésünk. A Hunren vezetésének célja világos. A magyar űrkutatási szektor váljon az európai ellátási lánc megkerülhetetlen résztvevőjévé. Minden adottságunk megvan hozzá, kiváló kutatók, modern infrastruktúra és friss, sikeres űrbéli tapasztalat.
Kitért a magyar innovációkra, például a sugárzásmérőkre vagy a műholdakra is, és hangsúlyozta, aki kimarad az űriparból, az a 21. századi iparból marad ki. Jakab Roland a mesterséges intelligencia és az űrkutatás összefonódásáról is beszélt, az AI-t digitális asztronautának, az űripart pedig a mesterséges intelligencia legfontosabb tesztkörnyezetének nevezte. 1946-ban Charles Simonyi szoftverfejlesztő mérnök és űrturista édesapja Simonyi Károly közreműködésével mérték meg magyar kutatók a hold és a föld távolságát. Elevenítette fel a kezdeteket az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Ferenc Orsolya mérföldkőnek nevezte a 2015-ös évet is, amikor Magyarország teljes jogú tagként lépett be az Európai űrügynökségbe.
2018-tól elkezdtük megírni a nemzeti űrstratégiát, amit 2021-ben el is fogadott a magyar kormány, és ezzel deklarálta, hogy a 21. század egyik legfontosabb tudományterületén önálló stratégiát kíván végrehajtani. Két kormányzati ciklustól állt fel ez az időtáv, ez mutatja egyébként, hogy az űrkutatás az túlmutat a kormányzati vagy politikai ciklusokon. Itt évtizedekben gondolkodunk, és ehhez egy stabilitás, biztos tudományos környezet kell, hogy ezeket a programokat végig lehessen vinni. Ez egy nagyon komoly vállalás volt.
Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa személyes élményeit elevenítette fel a Space Summit beszélgetésén. Elképesztő érdeklődést tapasztal a Hunor program iránt.
Szerintem ez annak köszönhető, hogy egy olyan közös és nemzeti sikert tudtunk létrehozni, amiben az emberek látják, hogy ez az ővék is. Valamilyen szinten van benne részük, rengeteg beszélgetés van a hátam mögött az elmúlt fél évről, és hogyha hallanák azokat a történeteket, hogy hányan álltak félre az autókkal, hogy hányan állították meg a emelt szintű matematikai érettségének a szóbeliét aznap reggel, ugye reggel 8-kor, 8:30-kor volt a felbocsátás, hogy hányan szüneteltek mondjuk bírósági eljárásokon, tehát tárgyalásokon, tehát rengeteg olyan történetet hallottunk az elmúlt fél évben, amik alátámasztják, hogy ez mekkora impakttal és mekkora hatással járt az országunk és a magyarok számára.
A gyerekek Farsangon Kapu Tibornak öltöznek, egészítette ki az űrhajós történetét Ferenc Orsolya. Nagy Klaudia Vivien, Magyarország első akkreditált űrorvosa, a jelöltek kiválasztási folyamatát is bemutatta.
A 25 jelölt közül 8-an voltak alkalmasak a szűrővizsgálatok alapján. Legtöbben egyébként a nemzetközi adatoknak megfelelően a pszichológiai tesztelés során nem feleltek meg, de volt egy-két egyéb is, például ortopédiai fülorgégészeti probléma. Körülbelül 68%-os jelöltvesztés jelent, tehát ez is megfelel a nemzetközi NASA-ESA kiválogatások során látott vagy tapasztalt jelöltveszteségnek.
A Semmelweis Egyetem docense űrorvosként végig asszisztált a Kapu Tibor felkészülését, amelyben egyebek mellett szárazföldi és vízi túlélőképzés, izolációs tréning, napi szintű fizikai felkészítés, Gripen repülési teszt, centrifuga tréning és egy úgynevezett parabola repülés is szerepelt. Ez utóbbin a súlytalanságot tapasztalhatta meg a leendő űrhajós az orvosával együtt.
Szigma, a holnap világa.
Az erdők nem csak faanyagot adnak, hanem szerepet játszanak a klímaszabályozásban, a víz megtartásban és a biodiverzitás megőrzésében is. Eközben Magyarországon még az idős, védett erdők ökológiai értékei is gyakran háttérbe szorulnak a fakitermelés szempontjaival szemben, jelezte Aszalós Réka erdőökológus, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont munkatársa. Szabó Gergő interjúja.
Az erdő akármilyen is többféle funkciója, többféle szerepe van, és nagyon sokszor akkor jövünk rá, hogy milyen funkciója vagy szerepe van, amikor az hiányzik. Tehát, hogyha levágnak egy erdőterületet, és árvíz lesz mondjuk az alatta lévő vízgyűjtőben, vagy az alatta lévő településen, akkor csodálkozunk rá, hogy mondjuk mennyire fontos az erdőknek mondjuk az árvízvédelemben betöltött szerepe. Összességében általában az embereknek kétféle funkció szokott eszébe jutni. A tűzifa, bútorfa jut elsőre az embereknek eszébe, és aztán utána általában azért a rekreáció is. Ugye azért legtöbben járunk az erdőbe, akár sportolni, kirándulni, lelkileg feltöltődni, de hát emellett nagyon sok szerepe van, és ezt azért a hazai erdőt nagyon sok részebe is tölti, azért nagyon fontos, hogy vigyázzunk rájuk, jól kezeljük. Tehát víztisztítás, amint említettem, árvízvédelem, klímaszabályozás, tehát a széndioxid megkötésével és tárolásával, talajképződés, levegő minőségének az alakítása, és hát ami nagyon fontos, és amiről mi ökológusok sokat beszélünk, az a biodiverzitás védelem, vagyis az élőlények, állatok, növények, gombáknak a védelme, ugye az elsődlegesen fontos, és ezért nagyon-nagyon kiemelten fontos, hogy hogyan kezeljük az erdőket, hogy ezeknek a élőlényeknek továbbra is otthon tudjanak adni.
Tényleg milyen a hazai erdőkezelés valósága, gyakorlata jelenleg?
Többféle üzemmód van, én erről az oldalról közelíteném meg. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok minden eredménye van az erdész szakmának, és azokról se szabad elfeledkezni, de nekem az a véleményem, hogy most már nagyon erős vízióváltásra van szükség, ami egyébként történik is. Tehát a vágásos gazdálkodás egyébként meg a civilek leginkább ezt a részét szokták támadni, tehát amikor mondjuk egy kiránduló elmegy egy vágás területen, tehát ahol ugye egy nagyobb tömbbe levágták az erdőt, az tényleg néha nagyon drasztikusan néz ki. Ezt hívjuk ugye a vágásos gazdálkodásnak, a népnyelv azt ugye a tarvágásnak is szokta hívni. Mindenféle úgymond üzemmód vagy kezelés keretében megvan a lehetőség arra, hogy sokkal kíméletesebb legyen mind a biodiverzitás védelme, mind a többi funkciónak a betöltése szempontjából. Tehát ezért van szükség a vízióváltásra. Tehát az, hogy Magyarországon a vágásos gazdálkodás az 90%, az véleményünk szerint nem fenntartható, és főleg nem fenntartható, hogy az védett területeken és főleg nemzeti parkok szívében is gyakorlatilag nagyon sokszor viszonylag nagy vágás területek vannak. Úgyhogy egy elmozdulásra van szükség, ez több erdészet területén egyébként történik is. Egyrészt kíméletesebb legyen a gazdálkodás, másrészt más, úgymond folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódok felé való elmozdulás. Olyan vízióváltásra van szükség, ami látszik is a tájon, tehát folyamatos az erdőborítás, nincsenek benne vágás területek. Másrészt magában az erdő belsejében is nagyon sok mindent tehet egy gazdálkodó azért, hogy az sokkal jobb legyen, mondjuk itt kiemeltem most a biodiverzitás védelmet emelném ki, de mindenféle más szempontból is.
A klímaváltozás miatt milyen helyzetben vannak az erdők, és mennyire változtatja meg a klímaváltozás az erdők funkcióját, szerepét és jövőjét?
Bizonyos dolgokat nagyon nehéz látni, azért nagyon nagy ellenálló képessége van az erdőknek, különösen, hogyha a maguk természetes módján hagyjuk őket működni. Ugye nagyon sokféle drasztikus változásra fel vannak készülve. Nyilván ez a mostani klímaváltozás sokkal gyorsabb, mint a korábbi, tehát az evolúció során, amiket tapasztaltak, és ez bizonyos fajoknak nem annyira kedvez. Azért azt el kell mondani, hogy amikor úgy tekintünk egy erdőre, hogy fő célja az, hogy faanyagot tudjunk belőle kihozni, akkor nem megengedhető az, hogy bizonyos változások legyenek benne. De ha sokkal ökológikusabb a szemlélet, sokkal inkább megengedjük, hogy a természet maga módján működjön, akkor a klímaváltozás hatásai sokkal jobban pufferelódnak. Ha látjuk az erdőn, hogy mondjuk a felújulásban, a fiatal fákban mondjuk megjelennek más fafajok, mert ugye azok jobban adaptálódtak a klímaváltozáshoz, akkor ugye meg lehet segíteni mondjuk azokat a fajokat. Vagy például a bükknél, ugye ez egy kiemelten érzékeny klímaváltozásra. Tudjuk, hogy mennyire fontos mondjuk a bükknek, mint fafajnak az, hogy a erdőnek a mikroklímája megmaradjon, akkor például nem szabad vágásos üzemmódban kezelni, hanem pontosan akkor egy örök erdőgazdálkodás, vagy egy faanyagtermelés nem szolgáló üzemmód. Ugye ezek a kíméletesebb üzemmódok például segíthetnék azt, hogy ezek a gyönyörű szép bükköseink még sokáig megmaradjanak.
Szigma, a holnap világa.
Forradalmian új módszert fejlesztenek magyar kutatók, amelynek lényege, hogy a fejbőr alá ültetett elektródával időben felismerhetők legyenek az epilepsziás rohamok elektromos jelei, illetve célzott elektromos ingerlésekkel csökkenthető legyen a rohamok száma. Kalapos Mihály, Erős Lóránd idegsebészt, a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika igazgatóját, az MTA Orvosi Tudományok Osztályának tagját kérdezte.
Körülbelül a világon, mint egy 70 millió ember él epilepsziával. Magyarországon 60-70 ezer embert érintő betegség. Ahhoz, hogy a betegeknek a rohamai leálljanak, megszűnjenek, ne ismétlődjenek, alapvetően gyógyszeres kezelést alkalmazunk, és ez a betegek 70%-ánál hatékony, és a másik egyharmadában viszont nem hat. Ezeket hívjuk gyógyszerrezisztens epilepsziásoknak, és ilyenkor mindig utána kell járnunk, hogy vajon mi az oka ennek, hogy nem hatnak a gyógyszerek. Sokszor lehet találni olyan kórokot, ami operálható. És ilyenkor egy gondos kivizsgálás után megoperáljuk ezeket a betegeket. Ha egy területről, egy fókuszból indul a roham, akkor ha ezt a fókuszt, epilepsziás fókuszt eltávolítjuk, akkor megszűnik. De vannak olyan esetek, ahol sok helyről indul a roham, vagy sebészi úton valamilyen oknál fogva nem kezelhető, például olyan beszédközpontból indul a roham, hogyha kivennénk az epilepsziás fókuszt a beszédközpontjából a betegnek, akkor nem tudna beszélni. És ezek azok a kórképek, akiknél nem lehet operálni, hogy egy úgynevezett neuromodulációs, egy neurostimulációs eljárás jön szóba. Ilyenkor egy pacemaker segítségével ingereljük az adott epilepsziás hálózatnak egy területét, és ezzel csökkenthető a rohamszám. Ez a fejlesztés egy olyan új technológia, ami meg tudja mondani a beteg EEG jeleiből, hogy mikor indul a roham, és pontosan melyik fázisában az epilepsziás tüskehullámnak érdemes stimulálni ahhoz, hogy ezek a rohamok leálljanak. Tehát nem mindegy, hogy mikor stimulálunk. Ezeket a vizsgálatokat egy Buzsáki György, Brain Prize-os vagy agydíjas New Yorkban élő és dolgozó magyar kutató, aki egyébként innen indult Pécsről, és a Szent Ágota iskolának a tanítványa ugyanúgy, mint Frany Tamás vagy Somogyi Péter, akikkel együtt kapták a Brain Prize-t. Tehát az ő munkásságára építve Berényi Antal, aki egy ideg kutató, indította el ezt a kutatást Magyarországon, és jelen pillanatban itt az intézetünkben, a Szegedi Tudományegyetemen és New Yorkban is folynak vizsgálatok, és egy startup alapult erre, szeretnénk, hogy aztán termékké lehessen tenni, magyarán a betegek számára hozzáférhető. Most a kutatás abban a fázisban van, hogy ugye a betegeket csak Magyarországon implantáltuk, az eszköz úgy tervezzük, hogy teljesen a testbe építhető lesz, és egy olyan technológiát alkalmazunk, ami különböző irányokból fókuszálni tudja a stimulációt az idegrendszeren belül, és nem csak egy fókuszt, hanem akár több fókuszt, és folyamatosan mozgatva a fókuszpontot tudnánk stimulálni az idegrendszeri epilepsziás hálózatot annak érdekében, hogy leálljanak a rohamok.
Ez egy fejbőr alá ültetett elektróda lesz?
Igen. Egyelőre most ott tartunk, hogy nem megyünk a koponya csonton belül, hanem a csonton keresztül ingerlünk, és ezáltal a betegeknek gyakorlatilag egy fejbőr alatti kis műtéttel történne az implantátum behelyezés.
Ez egy végleges gyúgyulást jelentene?
Hát az epilepsziának a kóroka az nagyon sokféle lehet. Lehet genetikai, lehet epigenetikai, millió oka lehet, fejlődési rendellenesség, vagy egy Hertorsz képződmény. Tehát magát a kórokot, ez nem szünteti, az epilepsziás rohamokat szünteti. Nem csak ez, hanem ezek az eljárások. Ilyen a gyógyszer is, ilyen a műtét is. A műtétek, hogyha megtaláljuk a kórokot, és kivesszük, mondjuk egy agykéreg fejlődési rendellenességet, akkor viszont a kórok is megszüntetésre kerül. De a neurostimuláció során ott az epilepsziás rohamokat szüntetjük meg.
Ezt a gyakorlatban hogyan képzeljük el egy epilepsziás betegnél? Mi fog történni?
Ha a betegnek beültetésre került ez az eszköz, akkor folyamatosan regisztráljuk az EEG jeleit, ez az elektromos aktivitását az agynak, és amikor a roham előkészülődik, azt már sokszor lehet látni. Ugye az AI, a mesterséges intelligencia nagyon sokat segít ebben, hogy a roham felismerés az egyre pontosabb legyen, és mielőtt a roham elindulna, a megfelelő stimulust leadja az eszköz, vagy elkezd folyamatosan stimulálni, és így aztán a beteg észre se kell, hogy vegye, hogy leállította a rohamát. Az Egyesült Államokban találtunk olyan befektetőt, aki támogatja a kutatást.
Mikorra lehet egyébként ebből, ahogy ön mondta, termék?
Hát ezek évek hosszú sora.
Szigma, a holnap világa.
Évente 100 milliárdokba kerülhet Magyarországon a klímaváltozás. Véli Gelencsér András, az Éghajlatváltozás Nemzetközi Laboratórium szakmai vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A projekt keretében több egyetem és kutatóintézet évekig vizsgálta az éghajlatváltozás Magyarországra, a helyi gazdaságra, társadalomra gyakorolt hatását. A részletekről Varga Mónika beszélgetett Gelencsér Andrással.
Nemzeti laboratórium program, ez 4 évvel ezelőtt indult, és hát az országban több különböző tématerületen indít nemzeti labor kezdte meg akkor a működését, és közte voltunk mi is. Ugye mi az éghajlatváltozással foglalkozunk, de sokkal szélesebb spektrumban, mint ami első pillanatra az emberek eszébe jut az éghajlatváltozásról. Tehát az éghajlatváltozásnak a különböző szektorokra gyakorolt hatásait vizsgáltuk tudományos módszerekkel, illetve hát részben pedig próbáltunk olyan műszaki megoldásokat fejleszteni, amelyek az éghajlatváltozás következményeit enyhítik, illetve a mértékét csökkenthetik, tehát egy viszonylag széles spektrumú kutatásról volt szó, és 7 intézmény vett ebben részt, kutatóintézetek, az Országos Meteorológiai Szolgálat, ami ugye időközben nevet váltott, egyetemek, és hát a spektrum az pedig az orvostudományoktól, a műszaki tudományokon át a természettudományokig terjed.
Meg lehet azt határozni, hogy mekkora hatással van Magyarországra a klímaváltozás?
Magyarországon az éghajlatváltozás a globális átlaghoz képest körülbelül 1,5-szer gyorsabban haladt, tehát mi már előrébb tartunk, mi már átléptük a 1,5 fokot, mi már a 2-t is, ami ugye a Kárpát-medencét illeti, tehát ezek a hatások itt hangsúlyozottabban jelentkeznek, mint a világ legtöbb részén. És hát ezeket azt gondolom, hogy nagyon sok hatást nem is nagyon kell bemutatni a társadalomnak, hiszen ezzel szinte napról napra szembesül, tehát elég, ha csak az Alföldnek az elsivatagosodása, vagy a homokhátság elsivatagosodása, erről beszélünk. Ezzel most már mindenki tisztában van, ugyanúgy, ahogy mondjuk a hőhullámoknak a gyakoriság növekedésével, vagy ezzel az extrém csapadékeseményeknek a gyakoribbá válásával is mindenki találkozik.
Hogyan van hatással a klímaváltozás mondjuk a gazdaságra? A mezőgazdaságon keresztül? vagy vannak olyan hatások is, amire nem is gondolunk? Tehát nem ennyire kézenfekvő, mint mondjuk az agrárium?
Hát ugye az agrárium az a legjobb példa mindig. A termelők mindig a frontvonalban vannak az éghajlatváltozás tekintetében, tehát ők szenvedik meg legjobban az éghajlatváltozást. Növénytermesztésben főleg, de hát az állattenyésztésben is azért ezek az extrém időjárási jelenségek, ezek elég komoly gazdasági károkat okoznak. De ha csak arra gondolunk, hogy például nagyon sok szektorban akár a munkavégzésnek az ellehetetlenülése, például hőhullámok esetén, tehát a szabadtéri munkavégzés mennyire megnehezedik, hogyha tartós hőség van, vagy a hűtési igény mennyire megnő a különböző ipari létesítményekben, vagy a szállítás során ugye a veszteségek mértéke megnő, hogyha ha mondjuk tönkre mennek magas hőmérséklet miatt áruk, tehát számtalan területet lehet sorolni, ahol ezeknek az időjárási jelenségeknek komoly következményei vannak, és hát még az állampolgárok is megérzik azért, ha mondjuk csúcsra járatják a légkondicionálót, akkor a villanyszámlájukban azért az visszaköszön. Ilyen alattomosan szinte mindenhol jelentkeznek ezek a többlet költségek. Hát, hogy ezeket próbálják így számszerűsíteni, hogy ezek mekkorák, hát szerintem ez 100 milliárd forintokban mérhető egy-egy. Tehát ezeknek a szélsőségeknek az együttes hatása, de lehet, hogy még annál is több.
Vizsgálták az adaptációt, és tehát, hogy mennyire alkalmazkodunk a klímaváltozáshoz. Mire jutottak, és egyáltalán hogyan kellene alkalmazkodnunk a klímaváltozáshoz?
Hát erre egy nagyon jó példát tudok mondani, hogy amikor a hőhullámok először jelentkeztek a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, akkor azért elég komoly egészségkárosító hatást okoztak. Konkrétan elég sokan haltak meg amiatt, hogy nem voltak felkészülve a hőségnek a hatásaira, illetve nem ismerték, nem tudták, hogy mit kell ilyenkor tenni. Azóta ugye bevezették a hőségriadó rendszerét és felvilágosító kampányok. Vannak meteorológiai riasztások vannak erre a jelenségre, és most már azért kevesebb áldozattal jár, ha egy ilyen hőhullám megjelenik Magyarországon, mert az emberek tudatosabbak és jobban felkészültek, folyadékot isznak, nem mennek ki a napra, stb. Igenis érdemes adaptálódni, igenis érdemes ezeket az életünkben, ezeket az intézkedéseket meghozni, ami ilyen esetben indokolt. És ez azt gondolom, hogy egyre nagyobb mértékben van így, tehát egyre többen tudatosabban próbálnak így a szélsőséges időjárásra felkészülni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.